Hölgyeim és uraim, az elkövetkezendő egy órában megnézzük majd, hogy hova lehet utazni, ha egyáltalán valaki útra kell, hiszen azt ajánljuk, hogy az egészségre, az életre vigyázzanak, és húzzuk ki most már, tényleg reméljük azt, hogy nem kell sokáig, talán nyáron lehet utazni, de ha valaki mégis útra kell, akkor néhány országban még negatív koronavírus tesztre sincs szükség ahhoz, hogy turistaként beutazzunk, és ezzel még jogszabályt sem sértenek az utazók. Nézzük meg, hogy mi a helyzet a világban. Nos, bizony nem lehet azt mondani, hogy egyszerű az utazás, de vannak olyan helyek, ahova akár PCR-teszt, negatív PCR-teszt nélkül is elmehetnek a turisták, és vannak olyan helyek, ahová már úgy bejuthatunk, hogy ha felmutatjuk azt, hogy van oltásunk, és megint vannak olyan helyek, ahová negatív PCR-teszt birtokában pedig elmehetünk. De vajon melyek ezek a helyek? Nem olyan sok van az üdülőparadicsomok közül, úgyhogy azért nem azt mondom, hogy olyan bőséggel állnak rendelkezésre úti célok, hogy nehéz választani, de az is kétségtelen, hogy ha valaki tényleg igazából el akar menni, akkor megteheti, miként jó pár honfitársunk ezt meg is tette. Természetesen hazafelé jövet ugyanúgy a 10 napos karantén kötelező, amelyet ki lehet váltani, ugye meghatározott időközönként megismételt 2 negatív koronavírus teszt eredménnyel. Természetesen azért tudni kell, hogy a külügyminisztérium honlapján továbbra is a világ országai nem javasolt kategóriában vannak, ami azt jelenti, hogy nem javasolják az utazást, és az egészségügyi helyzet, a járványhelyzet jelen pillanatban olyan, hogy vigyáznunk kell egymásra, mások és a saját egészségünkre, és kétségtelen, hogy nagyon fontos, hogy minden egészségügyi szabályt betartsunk. Sokan kérdezték, hogy most akkor én most utaztam-e szilveszterkor, vagy mit csináltam egyáltalán ebben az időszakban. Én otthon maradtam. Abból a szempontból speciális a helyzet, hogy a kislányom nemrég született, pár hónapos, a fiam 2 éves, tehát nyilván a családot nem szeretném kitenni olyan tortúráknak, amelyek azért a repülőtereken manapság előfordulnak, hiszen kevés a repülőgép, és noha azt mondjuk, hogy hát kihaltak a repterek, mert alig van gép, de amikor éppen van gép, na arra mindenki fel akar szállni, nem feltétlenül azért, hogy turista célból utazzon, hanem rokonlátogatás, hazamegyek, de jó lenne már végre, stb. Tehát 1000 indokkal akarnak a néhány rendelkezésre álló gépre felférni utazók, úgyhogy azért az biztos, hogy nem az történt, hogy most fillérekért utazhatunk, hanem az történt, hogy arra a kevés gépre, ha valaki egyet szeretne, akkor bizony borsos árat kell kifizetnie, ha abban gondolkodik, hogy mondjuk egy távolabbi úti célra elmegy. Hát nyilván, akinek nagyon muszáj, azért megteszi, de megteszik azok is, akik azt mondják, hogy már pedig én mindenképpen pihenésre vágyom. De vajon hol lehet most pihenni manapság? Az előző műsorban már hallhattuk azt, hogy a Maldív-szigeteken, hogyha valaki negatív PCR-tesztet visz, akkor várják a turistákat, a vendégeket, a magyarok közül is sokan elmentek, relatíve sokan ugye a Maldívra. Ezen kívül Dubajba is elmehetünk, és ott a helyszínen csinálják a tesztet, hogyha az negatív, és a felszálláskor is negatív volt a teszt, akkor utána elmehetünk tényleg élvezni a dubai forgatagot. És hát ezek még viszonylag szigorúbb szabályok, mert kell negatív teszt, van ugye, ahol több is kell, 2 is kell adott esetben, de vannak olyan területek, olyan helyek a világban, ahová még ez sem kell, ha turistáskodni szeretnénk. Ilyen Mexikó, ilyen a Dominikai Köztársaság, ilyen Costa Rica, és ilyen Zanzibár is. Zanzibár ugye nem önálló ország, hanem Tanzánia része. Eleve Tanzánia neve a Tanganyika és a Zanzibár összevonásával keletkezett. Megutazhatnak a Seychelles-szigetekre is azok, akik védőoltással rendelkeznek, tehát akik vírusmentesek. Hiteles papírokkal kell igazolni, hogy mindkét adagját megkapták a COVID-19 elleni valamelyik oltásnak, illetve 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet is fel tudnak mutatni. Állampolgárságtól, érkezési országtól függetlenül karanténkötelezettség nélkül ők beutazhatnak a Seychelles-szigetekre, úgyhogy ebből a szempontból itt is azért már várják a turistákat. Eddig is bizonyos országokból jöhettek vendégek, de az ideérkező turisták az első 10 napban nem hagyhatták el a szálláshelyüket, és érkezéskor be kellett mutatniuk egy 72 órásnál nem régebbi negatív PCR-teszt eredményt is. Egyébként ez a szabály továbbra is érvényben van mindazok esetében, akik nem kapták meg még mind a 2 adagot a koronavírus elleni védőoltásból. Az Utazási és Turisztikai Világtanács legújabb kutatása szerint legalább 84 millió, de legjobb esetben akár 111 millió munkahely is helyreállhat a turizmusban idén, amint a világ elkezd felépülni a válságból, és Itt is azt mondják, hogy van egy optimista, meg egy pesszimista forgatókönyv, a legoptimistább szerint március végétől már, vagy március közepétől is talán már az újraindulásról lehet beszélni, a legrosszabb forgatókönyv is azzal számol, hogy majd szeptemberben újraindul a turizmus. Persze azért hozzá kell tenni, hogy forgatókönyvek voltak a korábbi időszakban is, és ott is volt pesszimista is, meg optimista is, hát még a pesszimistánál is rosszabb lett, mert idén lényegében most ebben az időszakban, novemberben, decemberben, januárban az utazás meglehetősen nehézkes a világban, és szinte zuhanásszerűen esett vissza a turizmus. Éppen a mostani műsorban mesélek majd azokról az országokról, ahova egyáltalán lehet utazni, de hát a világ túlnyomó többségében bezárkóztak az államok, és védekeznek, ahogy bírnak a koronavírus járvány ellen, és megpróbálják csökkenteni a megbetegedések számát. A Dominikai Köztársaságban nem szükséges teszt, ha ide akarok utazni, nincs karanténkötelezettség sem, szabadon lehet beutazni. Nagyon sok ismerősöm kérdezte, hogy a Dominikai Köztársaság, hogy ezt meg tudja engedni. Nos úgy, hogy itt azért nagyon komoly a szegénység, a turizmus olyan szinten hoz jövedelmet, ami tényleg a GDP nagy százalékát adja, és mellette megélhetést rengeteg embernek, és itt aztán tényleg vannak, akiknek a mindennapi betevőik múlik azon, hogy jönnek-e a vendégek, és szó szerint az éhezés a másik alternatíva. Tehát itt természetes, hogy mindent megtesznek azért, hogy jöjjenek a vendégek ebben a nehéz helyzetben, amikor egyébként nyilván a küldő ország is eleve nehézséget támaszt, vagy éppenséggel nem ajánlja az utazást, hát akkor minden turistát megpróbálnak megbecsülni, és hát nyilván védekeznek, ahogy bírnak, de a turistákat fogadják. A Dominikai Köztársaságról már volt szó az előző műsorban, úgyhogy röviden csak annyit, hogy Sauna szigete talán itt a Dominikai Köztársaság lábánál az, ami a legmesésebb, de hát Punta Cana hatalmas hófehér homokos strandjáról se feledkezzünk meg, a gyönyörű víz fölé nyúló pálmafák sokaságáról. Zanzibár szintén nincs tesztkötelezettség, karantén sem, szabadon lehet beutazni. Amikor néztem a műsor felkészülés, akkor az utazási irodák kínálatát, mert ugye azért a legtöbb utazási irodától, vagy sok utazási irodától kapok információkat, ajánlatokat, tájékoztatást, akkor azt látom, hogy hát Zanzibárra sokan kínálnak utazásokat, és azt láthatjuk, hogy valóban nem szükséges teszt, nincs karanténkötelezettség sem, szabadon lehet beutazni. Hát megint más kérdés persze, hogyha nem ajánlott kategóriában van az ország, Tanzánia maga, akkor nyilván szervezett úton elméletileg nem mehetnek oda vendégek, és nem szervezhetnek utazási irodák utakat. De minden esetre valójában azért el lehet olyan kínálatot érni, ami egy zanzibári nyaralást, pihenést ad. Hát nyilván a jövőbeli foglalásokra a tiltás nem vonatkozik, és hát lehet, hogy abban bíznak az irodák, hogy majd feloldják ezeket a szigorú korlátozásokat. Minden esetre jó pár helyen láthatjuk azt, hogy relatíve mondjuk 200 forint körüli összegért már zanzibári utazást kínálnak, ami azért meglehetősen olcsónak minősül. Zanzibár maga valóban nagyon kellemes, nagyon szép. Van olyan része is azért Zanzibárnak, ahová azért éjszaka egyedül nem mennék el sétálni. A kőváros, Stone Town talán az egyik legizgalmasabb terület, hiszen ez a legősibb városok egyike Afrikában. Zanzibárra lehet utazni, vannak is itt vendégek, nem szükséges teszt, nincs karanténkötelezettség sem, és valóban, ami érdekes volt számomra, amikor itt jártam, hogy a vízhőmérséklete melegebb volt, mint a Maldív-szigeteknél, pedig azért ott is nagyon kellemes a vízhőfoka. Tényleg van gyönyörű zöldeskék víztükör. A Maldív-szigeteken azért nem volt tapasztalható az árapály jelenség, hiszen ott ugye szigetekről beszélünk az Indiai-óceán ölelésében, és van valamennyi tengermozgás, de hát az Zanzibár ott olyan nagy volt a tengermozgás, hogy több száz méteren keresztül begyalogolhattunk a tengerbe apály idején, és nézegethettük a rákokat, a halakat, a tengeri csillagokat, meg a sok-sok mindenféle állatkát, a tengeri szörnyeket, azok ott maradtak apály idején a homokban, a tengerfenéken, és aztán, amikor visszajött a dagály, akkor megpróbáltak továbbúszni, vagy éppenséggel élték tovább életüket. Tehát ebből a szempontból érdekes volt, hogy nagyon nagy volt az apály-dagály különbség. Ugyanakkor a fehér homokos tengerpart tényleg mesébe illő, nagyon jó szálláshelyek vannak, az all-inclusive ellátás is jellemző, de általában az élelmiszer olcsó, vannak olyan bungalók, olyan szálláshelyek, ahol vízfölötti bungalókat is választhatunk, akár őshonosak a pálmafák, és gyönyörű virágok nőnek, tehát Zanzibár tényleg, ha olyan szálláshelyet választunk, ami a legszebb strandok egyikén van, akkor valóban egy pazarélmény lehet. Aztán van Zanzibárnak persze olyan része is, ahol szintén kiadnak szállásokat, de ha azt mondjuk, hogy te jó ég, hova jutottunk, tehát ez is olyan, hogy emlékszem Bora Borán is, amikor ott jártam, akkor ugye azt mondták, hogy a világ legszebb szigetére hoznak, aztán egy olyan ázsiaiak által üzemeltetett kis bungaló paradicsomban ébredtem föl reggel, hogy alig tudtam kijutni a tengerre, és az biztos, hogy nem volt annyira idilli. Aztán szépen átsétáltam arra az öböl részre, ahol hófehér volt a homok, és aztán láttam, hogy ott van az Interkontinentál, meg a többi szálló ott magasodik, és akkor attól kezdve már szépen oda elbattyogtam, és tényleg olyan volt, mint az álom. Tehát nyilván mindegyik szigetnél vannak jó meg rossz szakaszok, kivéve talán a Maldív-szigetek néhány gyöngyszeme, mert azért érdekesek és jók a Maldív-szigeteki szigetek, mert annyira piszik, hogy csak szép tengerpart van, nincs is útszakasz, gyönyörű hófehér homok van mindenhol, meg pálmafák, meg zöldeskék víztükör, tehát itt nem kell válogatnunk, hogy most jó rész, rossz szakasz, jó strand, jó szálloda, nem jó szálloda, tehát egy szálloda van, az maga a szálláshely, és hát ugye nem ilyen nagy emeletes szállodák, hanem bungalók vannak, lényegében akármelyik bungalóban vagyunk, kettőt lépünk, és akkor ott vagyunk a tengernél. Úgyhogy ezért is választják sokan a Maldivot, de térjünk vissza egy kicsit Zanzibárra. Itt azért tényleg vannak olyan szakaszok is, ahol nem feltétlenül azt mondom, hogy álomszerű a tenger, de a legtöbb résznél, ahol voltam, ugye a populáris tengerparti szakaszoknál, ott azt kellett mondanom, hogy hófehér és türkis színű a víz, és mesések a pálmafák, jó a kiszolgálás. Ami még érdekes volt, hogy a fakultatív programok közül jó párra beneveztünk, van egy Kizimkazi nevű település, ott például delfinek élnek el, és vittek minket delfin nézőbe. Ez nagyon furcsa volt számomra, mert hát én azt gondoltam, hogy úgy fogjuk majd a delfineket nézni, mondták, hogy lehet velük úszni is, hogy hát óvatosan megközelítjük őket, aztán bevegyünk a vízbe, odaúszunk. Nos, hát úgy tűnik, hogy még a turizmus gyerekcipőben járt akkor, amikor először voltam Zanzibárot, mert ezerrel oda mentünk a delfin rajt közepébe, majdnem elütöttük a delfint, tehát nyilván azért nem sikerül, mert gyorsabb, ügyesebb a vízben, mint amit mi gondolnánk, és tényleg lemerültek, de hát természetesen mire bevetettük magunkat a vízbe, addigra már rég odébb busztak, úgyhogy a delfinézegetésből, meg a delfinekkel együtt fürdésből az lett, hogy hát végül is együtt fürödtünk, mert 100 méterre ott volt a delfin. De hát ehhez képest a Maldivon meg majdnem kijött a partig, olyan közelről láttam delfint. Azzal együtt azt mondják, hogy nagyon-nagyon komoly delfin család költözött ide, nyilván a turisták kedvéért is mondják, és valóban lehet látni a gyönyörű aranyos kis palackorú emlősöket, de azért az együttúszás élmény, hát az nem tipikusan olyan, mint amikor egy delfináriumban még húzza is a kis húszógumikat a delfin. Viszont itt cserébe szabad valamennyi emlős, valamennyi tengeri emlős. A fakultatív programok közé tartozott még a rabszolgapiac felkeresése, meg a kőváros megtekintése. Ennek a területnek az ősi városa a kőváros, és hát mint a neve is mutatja, itt kőből épültek házak, és ez nagy dolog volt. Általában a különböző ilyen tengeri korallköveket használták, de más építőanyagot is azért alkalmaztak, és itt megtekinthettük a zanzibári szultánnak a palotáját. Korábban ugyanis Zanzibárot szultánok uralkodtak, mégpedig azért, mert kötöttek egy megállapodást az egyik nagyhatalommal, az angol-francia konfliktust kihasználva, hogyha a másiknak megállítják az előrenyomulását, akkor cserébe megszerzik Zanzibárt, megkapják ők az ománi szultánnak a rokonsága, és hát önálló szultánságot alapítottak Zanzibárot, hosszú ideig fenn is maradt, aztán később Tanzániához csatlakoztak, akkor ugye Tanganyika volt, és a Tanganyika Zanzibár házasság eredménye a Tanzánia elnevezés. Minden esetre a rabszolga kereskedelem egyik központja volt, mert hogy nem csak a másik oldalon, a nyugati parton, hanem a keleti parton is komoly rabszolga kereskedelem volt, és hát szörnyű körülmények között éltek a rabszolgák. A rabszolga piac lényegében azt mutatja be, hogy milyen körülmények között hol voltak a rabszolgák, mesélnek nagyon sok érdekes dolgot, hát egyébként meg levegyünk egy kis pinceszerű valamibe, megnézzünk kőépületeket, tehát hozzá kell képzelni a borzalmakat, és akkor kellőképpen megborzongunk. Elég sokáig tartott egyébként itt a szultáni uralom, emiatt is a szultán palotája volt az első olyan épület, ahol volt vezetékes víz, meg lift. Hát a lift már nem működik, meg a víz nem jön a csapból, de múzeumként azért még funkcionál az érdekes kis épület. Zanzibár nem csak üdülőparadicsom, ennél több jóval, hiszen az itt termesztett fűszernövények szinte minden házi asszony polcán megtalálhatóak, szegfűszek például, citromfű, bors, sáfrány, fahéj, a kasszia, hogy a kasszia a fahéjt helyettesíti, borsból is sokféle van, ezt is megtanultam már, sok ilyen fűszernövény ültetvényen jártam, meg aztán rengeteg gyümölcs is terem Zanzibárot, mangó, papaja, avokádó, banán. Erre fel nagyon érdekes, ilyen vöröses a banán egyébként, nem olyan, mint amit mi Dél-Amerikából, Közép-Amerikából hozunk be, ez a szép nagy darab nemesített marakuja, aztán jakóbási gyümölcse, ugye jackfruit. Egyébként ennek köszönhetően Zanzibár szigetének lakói gazdagabbak, mint a szárazföldi területen élők, és a mai napig erős az elszakadni vágyok tábora, ami nem csoda, mert hát egyébként sokáig független is volt a terület, de hát a turistákat ez kevésbé érinti, ők inkább a pihenéssel vannak elfoglalva, na meg a híres vörös majmok megfigyelésével. Nagyon büszkék a zanzibáriak a kolobusz majmokra, 2-3 ezer példány él itt, nagyon barátságosak, néha túlságosan is, úgyhogy vigyázni kell a mobiltelefonra, mert szeretik elkapdosni. Elvileg van természetes ellenségük, a ravasz zanzibári leopárd, a kiváló rejtőzködéséről ismert ez a ragadozó, de ezt olyan sikerrel csinálja, hogy leopárdot 30-40 éve senki se látott, legalábbis a turisták, az átlagos turisták közül, a kutatók nyilván mindent látnak. Óriási technősöket is találunk Zanzibárot, és nem csak az állatvilág érdekes, hanem sok minden más, például a helyi buszok, hát nem egy luxus jármű egyik sem, de a neve érdekes, Daladala, így hívják. Persze itt is halljuk majd a klasszikus szuaheli kifejezéseket, hogy a Hakuna Matata, vagyis semmi probléma, meg a Pole-Pole, vagyis nyugi-nyugi. Ez értelemszerűen azt jelenti, hogy mindent ráér lassan, kényelmesen csinálni. Egyébként, hogy a klasszikus mondás, hogy az európai embernek pénze van, az afrikainak meg ideje. És hogy mennyit ér az idő, arra egy érdekes afrikai példa. Ez mondjuk nem Zanzibáron történt, hanem azt hiszem talán Malaviban. Volt egy nagyon érdekes kis resort, amiben szerettünk volna eljutni, és mentünk is egy autóval, és láttuk, hogy egy utalágazásnál egy ember a kezében tart egy táblát, hogy balra, Hippo Lodge. Hát nagyon csodálkoztunk, úgyhogy szóltam a gépjármű vezetőnek, hogy álljon meg, kiszálltam, és hát megkérdeztem angolul, hogy mégis miért tartja ezt a táblát. És hát szerencsére tudott angolul a derék fiatalember, és elmondta, hogy azért tartja ezt a táblát, mert ő felel azért, hogy jönnek délután errefelé turisták terepjáróval, meg akár kisebb autókkal, és így eltalálnak az utalágazásba, mert egyébként nagyon sokan tovább mennek egyenesen, és abban az esetben nagyon komoly gond egyáltalán, hogy mire észreveszik, hogy rossz fele járnak már, mert besötétedik, stb. Nem találnak el locsba. Hát mondta, ez nagyon szép dolog, de erre van egy csodálatos megoldás, útjelző tábla. És kiderült, hogy az nem megoldás, mert hogy annyira nagy kincs errefelé a fém, hogy mindenki azonnal elvitte a vasat, tehát egy napig nem maradt ott a tábla. Amikor meg megcsinálták fából, akkor meg azt építkezésre használták. Tehát olcsóbb volt mondjuk 1-2 órára kifizetni ezt az úriembert, aki odaállt a kezében egy táblával, hogy ott a Hippo Lodge, mint állandóan új táblát csináltatni. Na hát ennyit arról, hogy mennyi ideje van adott esetben egy átlagos itteni dolgozónak, de az is érdekes egyébként, ha már az időről beszélünk, hogy ez mindenre szinte kiterjed, amikor először megérkezett az első magyar charter járat, mert hogy a különjárat repülőgépek is indultak Budapestről egy időben, és az irányítótorony ügyeletese ugyan még meg tudta oldani, hogy leszálljon a gép, de nem volt már ember, aki odatolja a lépcsőt a repülőhöz. Kétségbe esett telefonálgatás kezdődött, mire visszajöttek a reptéri alkalmazottak, és a géphez tolták a lépcsőt, aztán egy óra várakozás után végre le tudtak szállni az utasok. Kiderült ugye, hogy a helyi reptér személyzete úgy gondolta, hogy hát biztos nem jön már ez a járat, mert hogy késett a járat, úgyhogy bezárták a repteret és hazamentek. Aztán úgy kellett őket összeszedni és visszaküldeni. De hát egy afrikai kirándulásba ez bőven belefér, hiszen cserébe ott van a zanzibári homokföveny, ami elképesztően gyönyörű, a szikrázó napsütés szinte elvakít minket, a meleg óceánban lubickolhatunk. Azt mondják, hogy a Kivengwa Beach a világ legszebb partja, bár legalább 2 tucatnyi olyan helyen jártam, ahol állítólag a világ legszebb tengerpartját láthatjuk, úgyhogy erre azért egyik helyen se vegyünk mérget. Minden esetre a másik nagy dolog, ami szerintem viszonylag könnyen elérhető innen, az a Gorongoro kráter, egy fantasztikus vadrezervátum, aminek az az előnye, hogy egy vulkáni kialudt kráterről beszélünk, és ide zsúfolódtak be az állatok, meg hát nem csak zsúfolódtak be, hanem nem is nagyon akarnak elmenni, mert üdezöld a fű, vannak kisebb tavacskák, rengeteg élelem, de cserébe viszonylag keveset kell a terepjáróval közlekednünk ahhoz, hogy lássunk elefántokat, vagy bármilyen más fantasztikus állatot, akár a Big Five-ból, akár kisebbeket is. Meséltem már önöknek Zanzibárról, ahová elutazhatunk úgy, hogy még csak negatív koronavírus teszt sem kell. Persze hozzáteszem, nincsen közvetlen járat, tehát azért ez arra vonatkozik, hogy ahhoz, hogy bemenjünk turistaként Zanzibárra, oda el kell jutni, el kell mennünk más országba, át kell szállnunk, az átszálláshoz is kell majd adott esetben papír, össze kell hangolni, hogy mikor, milyen géppel, hogyan, hova megyünk, szóval nem egy egyszerű dolog manapság utazást szervezni, ha egyáltalán valaki úgy dönt, hogy nekivág még akkor is, hogyha nem ajánlják. Kétségtelen, hölgyek, urak, hogy tényleg Zanzibárra azért utaznak már turisták, vendégek. A Dominikai Köztársaságban szintén nyaralnak még akár a magyar turisták közül is. Costa Ricában szintén nincs karanténkötelezettség sem, és nem szükséges teszt sem, szabadon lehet utazni. Tehát ebből a szempontból azért az biztos, hogy egy Costa Ricai kirándulásra manapság olyanok is vállalkoznak, akik egyébként nem ebben gondolkodtak, de hát nincs túlságosan sok olyan ország, ahová karanténkötelezettség meg negatív teszt nélkül is be lehessen utazni. Costa Rica nevének jelentése egyébként gazdag part, és lényegében a szárazföldön északon Nicaragua, délkeleten Panama által határolt ország, a gazdagabb, a jobb módú országok közé tartozik a régióban. Egy nagyon komoly és magas fennsík lényegében az ország jelentős része. Vannak 1600 méteres csúcsok is, vagy magasságok is, mellette vulkánokkal tűzdelt láncok, úgyhogy tényleg azért itt ugyanúgy tudunk a parton pihengetni, mint akár mondjuk a hegyeket megmászni. A legmagasabb csúcs egyébként 3810 méteres, a Chirripó Grande. Ilyenkor januárban, február elején száraz időszak van, nincsen túlságosan sok csapadék, júniusban és augusztusban viszont gyakran ömlik az eső. Egyébként a középhőmérséket az 20 fok körüli, a magas fekvés miatt sok helyen nem érezzük túlságosan melegnek magát az időjárást, persze vannak azért füllett területek, főleg a dzsungeles részeknél. A vulkánok közül talán a Poás vulkán krátere a legszebb, ezt nézik meg a legtöbben, innen készül a legtöbb fotó, gyönyörű zöldes víztükör, olyan, mint egy tengerszem, és hát valamilyen formában végül is az is. Ami érdekes az, hogy hát milyen sokféle állat meg növényfaj él itt Costa Rica környékén, a vörösszemű leveli békától kezdve egészen az oposszumig, de a mellényes bőgőmajom is a fontos védett állatok közé tartozik. A spanyol gyarmatok közül egyébként Costa Rica a szegény országnak számított. A benszülött munkaerő hiánya jellemezte. Indiánokat nem tudtak dolgoztatni a földeken, akik korábban ezen a területen éltek, azokat a harcok során elvesztették, és nem nagyon tudtak rabszolgákat sem idehozni, úgyhogy maguk művelték az ide érkező telepesek a földeket. Emiatt nagyon érdekes kis paraszti demokráciának nevezett társadalmi forma alakult ki, és indián meg mesztisz réteg komolyabban nem is volt. Emiatt aztán Costa Rica is relatíve hamar kikiáltotta a függetlenségét. Először a Közép-Amerikai Szövetségi Köztársasághoz csatlakozott, de rövid ideig tartott ez a házasság, mert hogy 1821-től 1838-ig volt a Közép-Amerikai Társult Államoknak a tagja, aztán teljesen független lett. A későbbiekben aztán érkeztek Jamaikából a afrikai eredeti kosztarikaiak, nagyjából a lakosság 3%-át teszik ki jelenleg, ugyanis komoly vasutat kezdtek el építeni, a felföldi területet a karibi partvidékkel kötötték össze. és a vasút építésében Jamaikából érkező bevándorlók vettek részt, valamint kínaiak is, és még az Amerikai Egyesült Államokból is hoztak elítélteket. A vasút sokat lendített persze a mezőgazdaságon is, hiszen már le tudták vinni a kikötőbe a termékeket, főleg a banánt, a kosztarikai banán termesztés ma is lényeges, és hát nemrég vásároltam az egyik közérben banánt, azt is Kosztarikában termesztették, Kosztarika meg Ekvádor, leginkább ezeket a neveket látjuk mi a banánoknak a kis cetliein, hogyha vásárolunk. Hozzáteszem, amikor életemben először Ekvádorban jártam, akkor az egyik reggelinél levettem egy banánt így a kis polcról, és mondták, hogy hát az nemrég még ott volt a fán, és olyan mézédes volt, hogy hát nem is hittem el, hogy az igazi banán, azt hittem, hogy már nem tudom, injekciózták mézzel, vagy bármi. Óriási a különbség, hogy hol érik meg a hajón, meg a kamionon, vagy adott esetben az üzletközpontban, vagy pedig a fán. Hát ezzel együtt ugye itt az a fajta banánnő, amit már úgy nemesítettek, hogy tényleg annyira nagy, hogy elbűvöl minket, ellentétben az afrikai banánnal, ami ugye eredetileg kisebb és néha vöröses színű. A banán mellett a kávé, a kosztarikai kávé az, ami lényegében híressé tette az államot, és a mai napig az idátogató turisták hazavisznek jó néhány zacskóval az ismertebb kávétermesztő vidékek termékeiből. A szokásos közép-amerikai hatalomátadások meg hatalomátvételek azért Kosztarikát némileg megkímélték. Volt ugyan kőkemény harc mondjuk az 1900-as évek közepe táján, de egyébként az utóbbi 50-60 évben viszonylag békésen és nyugodtan telnek az időszakok, és ez azért pozitívan hat a gazdasági fejlődésre is. A karibi partvidék strandjai rendkívül népszerűek, és akik mostanában mennek Kosztarikába, legtöbben itt nyaralnak, itt pihennek, és aztán mennek a fakultatív programokra, például a Tortuguero Nemzeti Parkba, ez talán a legnépszerűbb a fakultatív turista programok közül, de az Arenal vulkán ma is aktív magaslata, szintén olyan nemzeti park, ahol gyönyörű vidéket fedezhetünk fel. Visszatérve egy kicsit a Tortuguero Nemzeti Parkra, itt olyan csónatúrát szerveznek, hogy tényleg így Rambónak érezhetjük magunkat, kicsit hasonló a környék, és valóban tikkasztó melegnek érezzük itt a hőmérsékletet, pedig, mint említettem, általában a fennsíkos részeken nem az a hihetetlen forróság van nagy páratartalommal, mint mondjuk a Dominikai Köztársaság jó néhány részén, de azért itt is vannak olyan vidékek, hogy azt mondjuk, hogy tényleg most már azért jó lenne egy kis levegő. Főleg a tengerpart miatt jönnek ide a turisták, hát most meg leginkább azért, mert lehet ide utazni mindenfajta védőoltás vagy PCR-teszt nélkül, de mint említettem, az éghajlata nagyon kellemes, tehát valóban ilyenkor nem fogunk megpusztulni úgy a hőségtől, mint jó néhány közeli területen, ugyanakkor a tengerpart mégis kellemes meleg, és noha a víz azért nem melegszik fel úgy, mint mondjuk Zanzibár vagy Maldív-szigetek környéken, legalábbis azt gondolom, de azért fürdésre ideális, és mellette a természet az, amit fel tudunk fedezni, tényleg elképesztően izgalmas, hogyha elkezdünk kirándulgatni, megnézzük a nemzeti parkokat. A Santa Elena félszigetnél is van még egy nagyon érdekes kis turista központ, ez is a legizgalmasabbak közé tartozik, tehát lényegében, hogyha átvágunk Kosztarikán, azt gondolom, hogy akár autóval is megtehetjük ezt, mindenképpen gyönyörű tájakon fogunk majd átmenni, és hát persze izgalmas tájakon. Persze, hogyha magunk utazgatunk, azért tudni kell, hogy kevésen nyilvános WC, étterembe vagy kávézóba mehetünk be. Most egyébként jó párat itt találunk, bár hozzáteszem, azért itt is figyelnek az egészségügyi előírások betartására. Általában azt tapasztaljuk, hogyha Közép-Amerikába utazunk, hogy az épített vörösség az maximum néhány piramis maradvány, de azért itt az Újvilágnak ezen a szakaszán nem tipikusan a fantasztikus felhőkarcolókat nézegetjük, mint mondjuk Hongkongban, Shanghaiban vagy New Yorkban, és nem is a régi épületeket, mint mondjuk egy németországi vártúrán. Itt azért van pár olyan templom, ami érdekes, az egyik például ilyen földrengés biztos, és azt mutatják a turistáknak, mert olyan öntött vasanyagokból készült, Azt mondják sokan, hogy a világ legzöldebb, meg legboldogabb országa Costa Rica. Hát valóban van olyan dzsungeles rész, hogy azt mondjuk, hogy itt a zöld sokféle árnyalatban játszik, tehát ezt a toposzt azért sok ország elmondhatta már magáról, hogy a zöld rengeteg formáját láthatjuk, Skóciától Írországon át Baliig. Minden esetre Costa Ricában is azért a növényzet az rendkívül érdekes. És hát a világ legboldogabb országa, ilyen jellegű szavazás is sokféle volt már a világban. Norvégia is sokszor megnyerte ezt a voksolást. Nos, hát találunk olyan szervezetet, ahol a vizsgálatok azt mondták, hogy hát igen, Costa Rica a világ legboldogabb országa, de hát tudjuk el, hogy azért ezeket is óvatosan kell kezelni, ezeket a kijelentéseket. Minden esetre az kétségtelen, hogy alapvetően optimisták az itt élők, hírből sem ismerik azt, hogy most rohanni kellene, de azért nem is úgy állnak a dolgokhoz, mint mondjuk Afrikában. Costa Ricával folytatjuk, hiszen oda lehet utazni, legalábbis beutazhatunk, hát hogy oda hogy jutunk el, nos azért alaposan végig kell gondolni, hogy nekivágunk-e, a külügyminisztérium nem ajánlja. Mi szakértők is azt mondjuk, hogy az egészségünk és általában a koronavírus járvány leküzdése érdekében a legjobb otthon maradni, de ha valaki szabálykövető, akkor is azért utazhat, hiszen nem tilos utazni, csak be kell tartani a szabályokat. Hazafele pedig ugye 10 nap karantén, vagy pedig 2 negatív koronavírus teszt megfelelő időközökkel. De azért együtt Costa Ricában fogadják a vendégeket, fogadják a turistákat, és hát a 4-4,5 milliós országban tényleg klasszikusan ökoturisták kirándulgatnak, olyanok, akik a természeti szépséget akarják felfedezni, megnézik a függőhidak világát, az izgalmas állatvilágot, meg hát persze lehet bőven strandolni is, hiszen a Karib-tengeri területeken azért vannak gyönyörű partok, bár kevésbé vakítóan fehérek, mint mondjuk a Dominikai Köztársaságban vagy a Maldivon, inkább ilyen sárgás aranyszínűek, van fehéres is, de inkább ez az aranyszín jellemző. Azzal együtt azért a Karib-tengeri szakasz az tényleg nagyon-nagyon izgalmas. És a másik oldalon pedig ott a csendes óceán a hatalmas hullámokkal. Ugye azért a csendes óceán, mert amikor először megpillantották, akkor éppen csendes volt, pedig nagyon ritkán csendes. Hatalmas hullámokat láttam én itt Los Angeles környékén egyszer egy kirándulás alkalmával, tényleg azt hittem, hogy kiver a víz attól, hogy megnézem, hogy milyen nagyok a hullámok, aztán kiderült, hogy ezen a hatalmas hullámon még egy szörfös is lovagol, tehát az biztos, hogy a csendes óceán egyáltalán nem csendes, attól még valóban fantasztikus szép partszakaszok vannak Costa Ricának ezen a részén. Középen meg ott van a fennsík, a fennsík környékén őserdei hangulat, függőhidak, és olyan buja esőerdők, ahol a majmokat egészen közelről, pár méterről lefotózhatjuk. A főváros San José pedig ahhoz képest, hogy általában a közép-amerikai, dél-amerikai városok milyenek, jóval rendezettebb. A gyarmatosításkori épületekből túlságosan sok nincsen, tehát mondjuk ahhoz képest, hogy például Ecuadorban, Quitóban mennyit láttam, nincs olyan sok, de gyönyörű kis parkok, szökőkutak vannak, ha nem is felhőkarcolók, de legalábbis modern 10-20 emeletes épületek, úgyhogy azért valóban kellemesen sétálgathatunk, és az átlagos közép-amerikai biztonsághoz képest jobb a közbiztonság. Ha pedig Mexikóhoz hasonlítjuk, akkor sokkal jobb a közbiztonság. Ugye Mexikóba is bemehetünk turisztikai célból, megnézhetjük Chichen Itzát, meg a karibi térséget ugyanúgy, mint Acapulcót, de hát itt azért a közbiztonság az erősen kérdőjeles, tehát én is mesélhetnék durva élményekről. De Costa Ricában azért nem hallottam rosszakat. Amikor én itt jártam, akkor abszolút mértékig csak pozitív dolgokról számolhatok be, tehát semmilyen átverés vagy nem vettem észre, vagy nem történt, és egyik kedves barátom is itt volt, azt hiszem talán 2 hetet, és ő is azt mondta, hogy nagyon-nagyon kellemes és jó maga a hely. Azért nem könnyű tájékozódni, mert hogy nincsenek utcanevek, meg házszámok sincsenek. A fővárosban, San Joséban azért sokan laknak, de itt sincsenek. A legtöbb helyen legalábbis nem látjuk ezeket kiírva. Úgyhogy én tájékozódási pontokkal tudunk operálni, hogy nem tudom, a túloldalán a központi épületnek 100 méterre nyugatra a templomtól, és a többi, és a többi. Helyrajzi számok vannak, és az utcanévtáblák közül pedig néhányat, a nagyobbakat használják, hát a postások meg mindent ismernek, úgyhogy adott esetben minden további nélkül elviszik az küldeményeket. Hát már amennyiben manapság egyáltalán kapunk küldeményeket, maximum a hivatalos leveleket, amelyeket bár ne kapnánk meg. A guaró népszerű ital, ez a cukornádból párolt kellemes kis alkohol, és hát azért egy kicsit jamaikai a hangulat. Mint említettem, Jamaikából érkeztek ide nagyon sokan a vasúti építkezésekre, és emiatt azért a Bob Marley kultusz az meglehetősen nagy. Marley, így mondták, a regit meg regének Jamaikán, ott nagyon jól éreztem magam, tényleg egy elképesztően fura világ. Hát persze nem biztos, hogy most kisgyerekkel oda mennék, de az kétségtelen, hogy az egy csodálatos célpont. Itt Costa Ricában szintén azt kell mondanom, hogy azért a regezene, regizene az áthatja mindennapokat, még ha nem is azt láttam a tengerpartokon, mint Jamaikán, hogy valóban ott a raszták felvonulnak, meg mennek a Bob Marley múzeumba. Azzal együtt azért igencsak tudjuk élvezni azt, hogy Costa Ricában, mint említettem, viszonylag biztonságosan kirándulhatunk. Elmehetünk itt is ültetvényes területre, megnézhetjük a híres kakaóba ültetvények valamelyikét, és kiválogathatjuk azt, hogy miből szeretnénk gyorsan csokoládét. Szervezett túrákat indítanak Panamába, akár ide is ellátogathatunk. Van azért olyan tengerpart, ahol vigyázni kell a cápák miatt, erre figyelmeztetik is a vendégeket, úgyhogy azért ilyesmi is előfordul, bár hozzáteszem, korán sem hallani annyi balesetről, mint amennyi a Bondi Beach-en, a híres Sydney-ausztráliai tengerparton van, vagy akár Kalifornia partjainál, vagy pláne Dél-Afrika egyes területeinél, vagy a Réunionnál, a francia külbirtoknál, Mauritiustól nem messze az Indiai óceánban. Szerveznek rafting túrákat és vulkáni fürdést is, ami azt akarja, hogy az egyik híres vulkántól nem messze melegvízű forrást kereshetünk fel, és kellemeset lubickolhatunk ilyen kis természetes termálmedencében. Aztán vannak olyan fürdők is, ahol a természetes a mesterségessel vegyül egy kicsit. A Baldi Hot Springs Spa, itt 25 gyógyvizes medence van, jacuzzi, csúszdák és minden más, tehát lényegében egy fura kis trópusi wellness hotel, vagy wellness park igazából inkább, mert hogy lényegében ellazulhatunk a kellemes fürdőbe. Általában egyébként én azt figyeltem meg, hogy a közép-amerikai, dél-amerikai fürdőkultúra azért korán sem annyira izgalmas és kellemes, mint mondjuk Budapesten elmenni egy fürdőbe, ahol gyönyörű fürdők vannak, fantasztikus épületek. Hát én voltam Quitóban, Ecuadorban, Quitótól körülbelül egy olyan 25 kilométerre híres ecuadori fürdőbe, és hát lényegében megfürödtünk a 20 fokban, a víz maga melegebb volt, csak 20 fok volt a hőmérséklet ott fönn a fensíkon, tehát egy kicsit fáztam, aztán kijöttünk, ott a földön feküdtünk, tehát nem volt kiépítve, igazából mindenki azt mondta, hogy jaj, de jó, de valójában hát egyszer, ha elvinném őket a Széchenyi fürdőbe, akkor szerintem mindig ide vágynának. Costa Ricán én nem voltam ilyen fürdőbe, tehát csak mesélték, hogy itt azért meglehetősen jobban kiépített területek is vannak. Ellenben tényleg a fantasztikus és izgalmas dzsungel túrára beneveztem, és itt is azért figyeltem arra, hogy ne találkozzam a kis zöld kígyóval, mert a Guadalupe-szigeteken volt szerencsém, és hát mondták, hogy na, az meg nem marjon, és akkor ettől egy picit megszeppentem, bár általában nem félek, inkább a szeretteimet féltem, de óvatosan körülnéztem mindenhol. Hát Costa Ricán kígyót nem láttam, ezzel együtt azért rengeteg-rengeteg kis apróságot a dzsungeltúrám. Costa Ricához tartozik a Kókusz-sziget, az ország nyugati partvidékétől 550 kilométerre van, és itt aztán tényleg nagyon sokat búvárkodhatunk, a fantasztikus a tengeri élet. A szigetnek nincsenek állandó lakói, csak a Nemzeti Park őrei élnek itt, és az ő engedélyükkel léphetnek partra a turisták, tehát ide majdnem mindig szervezett úton hoznak vendégeket, és hát ők ugye eleve megbeszélt módon és időben teszik le a vendégeket. A Kókusz-sziget a kalózok híres búvóhelye volt, állítólag hatalmas kincseket rejtettek itt el, ezt a mai napig nem találták meg, úgyhogy ha nem lennének a természetpark őrei, akkor biztos, hogy jó sokan ásnának hatalmas árkokat vagy gödröket itt a tengerparton, de hát tudjuk jól, hogy ezek a legendák nem mindig igazak, bár hozzáteszem, arról is hallottunk már, hogy valaki kincset talált. Costa Ricába eljutni azért egy picit drágább, mint mondjuk akár Zanzibárba, akár Dubajba, ezzel együtt viszont meglehetősen egyedi élményt ad, és nem kell úgy tartani attól, hogy valaki elviszi a pénztárcákat, mint mondjuk, amikor Rióban a Copacabanán próbálunk megfürdeni. És így a műsor utolsó negyedének a vége felé még néhány tipp, hogyha valaki mindenképpen útra akar kelni, függetlenül attól, hogy ezt azért most a koronavírus járvány miatt alaposan meg kell fontolni. Nos, Santa Luciában például, hogyha bemutatunk egy hét napnál nem régebbi negatív COVID-19 tesztet, és kitöltünk egy formanyomtatványt, akkor bejuthatunk. Egyiptomban, hogyha itt szeretnénk kirándulni, akkor 72 óránál nem régebbi negatív COVID-19 tesztet kell felmutatnunk. Botswana híres az elefántjairól, a nemzeti parkjairól, meg persze arról, hogy az istenek a fejükre esnek, ugye, és tudjuk jól, hogy a nemzeti parkok valóban mesések. Itt is 72 óránál nem régebbi negatív teszt szükséges, de két héten keresztül kapcsolatban kell lenni az egészségügyi hatóságokkal, és jelenteni kell azonnal, hogyha valamilyen tünetet észlelünk, ez is a hivatalos előírások közé tartozik. Kubába tudunk utazni negatív teszt birtokában, Mexikóról pedig már beszéltem, itt nem szükséges sem teszt, és nincs karantén kötelezettség sem. De hát folyamatosan változik még az országoknak, az egzotikus és kevésbé egzotikus úti céloknak a száma, hiszen van, ahol szigorítanak, van, ahol ismét nyitnak és fogadják a turistákat a mostani téli egzotikus szezonban. Az biztos, hogy még ezzel együtt is nagyon kevés a turista, és az biztos, hogy egyáltalán csak gyógyír ezeknek az országoknak az a bevétel, amelyet a néhány turista ott generál. Összességében nyárra várják a szakemberek azt, hogy majd ismét, ha nem is a régi lesz a szezon, de legalábbis külföldre tudunk majd utazgatni. Hát belföldre csak nem bizonyos, hiszen azért addig sok idő telik el, vélhetően addig az átoltottság is Európa jó pár országában már viszonylag magas lesz. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. Segítőtársam Garai Bendegúz nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra.